Tegnap könyv a Klubrádióban.
A műsor támogatója a Líra könyváruháza gazdája, a Líra könyv ZRT.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra, lemondott Schmidt Pál, az ellenzéktől üdvözölték, a kormány oldalról megköszönték lépését. Az országgyűlés még ma dönthet az ügyben. Napos időre számíthatunk a következő napokban, kellemes délutáni hőmérsékletekkel, akár 20-23 fokkal. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Lemondott államfői hivataláról Schmidt Pál, ezt az országgyűlésben napi rendelőt jelentette be a köztársasági elnök. Döntését azzal magyarázta, hogy plágium ügye megoszta a nemzetet, noha államfőként annak egységét kell kifejeznie. Ugyanakkor etikátlannak és jogszerűtlennek minősítette, hogy a Semmelweis Egyetem szenátusa visszavonta doktori címét, mivel szerinte ezt csak a bíróság tehette volna meg. Azt is bejelentette, hogy a döntéstől is bíróságon támadja meg, és újra nekifut a doktori cím megszerzésének a mostani nehezebb feltételek mellett.
Függetlenül a szenátus és a bíróság későbbi döntésétől bejelentem, hogy követve az élethosszig tartó tanulás eszméjét, PhD-s fokozat megszerzésére teszek kísérletet, bebizonyítva, hogy 70 évesen is képes vagyok megfelelni a mostani lényegesen nehezebb előírásoknak. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt ház! Elnöki munkámat az alaptörvény rendelkezései szerint a legjobb tudásommal, alázattal végeztem. Isten akarata és az önök bizalma nagy feladat elé állított, amelynek maradéktalanul eleget tettem. Magyarország alaptörvénye szerint, amelyet magam láttam el kézjegyemmel, az államfő kifejezi a nemzet egységét. Ezen rendelkezés számomra azt jelenti, hogy ebben a helyzetben, amikor személyes ügyem a szeretett nemzetemet inkább megosztja, mintsem egységesíti, kötelességemnek érzem, hogy szolgálatomat befejezzem, elnöki mandátumról lemondjak.
Még ma dönthet a köztársasági elnök lemondásáról az országgyűlés is, így számol legalábbis a Fidesz frakció vezetője. Orbán Viktor szerint időben értesül a közvélemény arról, hogy ki lesz az államfő utódja. Ezt azután közölte a miniszterelnök, hogy Schmidt Pál parlamenti dolgozószobájában tárgyalt az elnökkel, Kövér László házelnökkel, Lázár Jánossal, a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának irányítójával, és az MT jelentése szerint a szobában volt még Gyíró Szász András kormányszóvivő és Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadó is. Üdvözölték az ellenzéki pártok, hogy távozik posztjáról az államfő, míg a kormány oldalról megköszönték Schmidt Pál munkáját. Az LMP üdvözölte a döntést, de szerencsésebb lett volna már napokkal ezelőtt meghozni, hangoztatta a párt frakció vezetője. Jávor Benedek szerint az országgyűlés és a Fidesz számára is kisebb kárt okozott volna, ha az elnök a Semmelweis Egyetem szenátusának döntése után lemond azonnal. Az MSZP azt javasolja, hogy közösen találják meg az új köztársasági elnök utódját. Mesterházi Attila egyúttal indítványozta Sólyom László újrajelölését a tisztségre. Szerinte már bizonyította korábbi államfő, aki a jogállam kiemelt őrzője is lehetne.
A parlamentnek új köztársasági elnököt kell választani, éppen ezért azt javasoljuk most is, hogy ezt az új köztársasági elnököt találjuk meg közösen a demokratikus pártok együtt. Pontosan azért, mert akkor a károkat okozott ez a mostani botrány annyira sérült a köztársasági elnöki intézménynek a méltósága és tekintélye, hogy valóban most egy olyan személyre van szükség, aki kifejezi a nemzet egységét, akiben baloldaliak, jobboldaliak, liberálisok, zöldek egyaránt tudnak bízni. Ezért javasoltam azt, hogy gondolja meg a fideszes parlamenti többség, hogy érdemes lenne újra jelölniük Sólyom Lászlót, hiszen ő egy olyan nemzetközi tekintély, aki egészen biztosan képes lenne arra, hogy helyreállítsa a megtépázott köztársasági elnöki intézménynek a tiszteletét, és egészen biztos alkalmas lenne arra is, hogy a jogállamnak, a demokráciának, a jogbiztonságnak egy kiemelt őrzője legyen.
Közvetlen államfőválasztás szorgalmaz a Jobbik. A párt vezérszónoka vonagában szerint a történtek nem csak Schmidt párt, hanem a köztársasági elnöki pozíciót is érintették. A KLMP vezérszónoka úgy látja, tisztelet jár Schmidt pálnak. Az államfő olyan erkölcsi nagyságról tett tanúságot, amelyre nem volt képes az ellenzék, amely méltatlanul viselkedett az elnök beszéde alatt is, hangoztatta Harag Péter, a kisebbik kormánypárt frakció vezetője.
Valóban emlékezetes nap lesz a parlament életében ez a mai, bár emlékezetessé teszi talán az is, hogy az ellenzék már is új köztársasági elnököt javasol, talán éppen azt, akit ők annak idején nem szavaztak meg. Ennek az egész kérdésnek három szintje van, egy jogi, egy morális és egy politikai. A jogi nyilvánvaló, egy ember volt képes döntést hozni, és ez a köztársasági elnök. A politikai is világos, hiszen ma az elnök úr döntése olyan nagyságról, erkölcsi nagyságról tett tanúságot, amire nem volt képes az az ellenzék, aki méltatlanul viselkedett az ő beszédei alatt. Egy mondat a morális szintről is. Érdemes lenne megnézni azoknak a művét, akik ma olyan hevesen bírálták az elnök urat.
Szintén védelmébe vette Schmidt párt a Fidesz frakció vezetője, aki szerint senki nem gondolhatja komolyan, hogy a posztjáról távozó államfő nem tudna megírni egy kis doktori dolgozatot. Lázár János úgy látja, mielőbb új elnököt kell választani, amihez az országgyűlés támogatását kérte a kormánypárti politikus. Nagyrészt napos időre számíthatunk ma és a következő napokban is, most már kellemes enyhe időben délután nagyjából 20 fok körüli hőmérsékletekkel, a hét végére megint elromlik majd az idő. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Alaptanterv. Viták, érvek és ellenérvek. Körülbelül ennyit érthet egy kívülálló abból, ami mostanában zajlik. De én megfordítom. Tessék mondani, mi a jó a gyerekeknek, hisz nem róluk szól ez az egész. A pedagógusok szakszervezetének elnökével beszélgetek mindenről azonnal. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Bezzegék! Aki kicsit is figyelemmel kíséri a különböző szakszervezetek tevékenységét, az jól tudja, a Vasas szakszervezet az, amelyik amellett, hogy kőkeményen fellép a dolgozók érdekében, valószínű a legjobban szituált is, hisz számtalan esetben még anyagi támogatással is próbálja az elbocsátottakat segíteni. De hogyan csinálják? Szerencséjük van például most a Mercedes-szel? És végül, de nem utolsó sorban az operaházi elbocsátásokról is hallhatnak a mai műsorban. Egy hely, ahol tényleg folyik a párbeszéd. De azt is mondhatnám, kivétel, ami talán egyszer még erősíteni is képes lesz a szabályt. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Az új nemzeti alaptantervről csütörtökön és pénteken tárgyalt a közoktatáspolitikai tanács, illetve a pénteken újjáalakult úgynevezett országos köznevelési tanács. Ezt a múlt héten tudhattuk meg Hofmann Rózsa államtitkár sajtótájékoztatóján. Azt gondolom, hogy ez jó ürügy, mert hogy nagyon sok mindenről kell és érdemes is beszélni pedagógus, illetve oktatásügyben, hogy üljek én a másik oldalon a magam két gyerekével. Szóval, hogy mi a helyzet, hogyan látják, erről fogunk a következő fél órában beszélgetni Galló Istvánéval, a pedagógusok szakszervezetének elnökével, aki már itt is ül velem a stúdióban, és akinek köszönöm szépen, hogy eljött. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
A nemzeti alaptanterv, megint csak azt mondom, nekem, mint szülőnek kiemelt fontosságú. Nyilván nagyon sok problémáról tudunk és fogunk is majd beszélni pedagógus ügyben, de hogy nem mindegy, és senkinek nem mindegy, hogy a gyereke milyen sorvezető mentén tanul, gyarapszik, szedi az ismereteit. Úgyhogy azt gondoltam, hogy mindenképpen először erről beszélgessünk, és ma reggel a hírekben azt hallottam például, hogy fontolgatják, hogy pénzügyi ismereteket már az általános iskolában is elkezdenek tanítani a gyerekeknek, és rögtön előre bocsátom, hogy én ennek kifejezetten örülök, és azt gondolom, hogy ezt sokkal korábban meg kellett volna már tenni. Kezdjük ezzel, mi a véleményük erről, ezzel egyetértenek-e, és ha nem, akkor miért?
Mielőtt a nemzeti alaptanterv néhány részletébe belemennénk, hiszen az egészről azt gondolom, hogy az idő rövidsége miatt nem lehet beszélni, ebben a pillanatban én meglehetősen nehéz helyzetben vagyok. Februárban bocsájtották a nyilvánosság elé a tervezetet, véleményt lehetett hozzá fűzni, elküldeni, közel egy hónap állt rendelkezésre, és arra a múlt heti közoktatáspolitikai tanács ülésre, amire ön az előbb hivatkozott, ott az összegyűltek, azt kell tudni erről a közoktatáspolitikai tanácsról, hogy ez a miniszternek a tanácsadó testülete, és véleményezi a oktatással kapcsolatos kérdéseket, így a nemzeti alaptantervet. Igen ám, de ez a csütörtöki ülésen a jelenlévők még azt véleményezhették, amelyet kiadtak még februárban. Ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon sok javaslat érkezett hozzá, ezt Hofmann Rózsa államtitkár asszony mondta, valami olyan kifejezést használt, hogy utasítást adott a tanterv készítőinek, hogy baltával menjenek neki ennek az alaptantervnek, hiszen nagyon sok szakmai kifogás volt az ellen, hogy nagyon nagy mennyiséget ölel fel. Tehát a lényeg az, hogy történt módosítás a nemzeti alaptanterv eredeti tervezetéhez képest, de nem tudjuk, hogy mi. Tehát én most nagy bajban vagyok, mert nem tudom, hogy miről mondjak véleményt, nem tudom, hogy mit változtattak rajta, és sajnálatos módon a közoktatáspolitikai tanácson, amikor ezt szóvá tettük, hogy egy olyan dolgot véleményezünk, ami már lehet, hogy okafogyott, hiszen ők is elmondták, hogy több mint 1000 vélemény érkezett hozzá be, az új átdolgozott anyagot meg nem kaptuk meg, nem tudjuk, hogy mi van benne, mit hagytak ki, esetleg olyan dolgokat, amit mi magunk is kifogásoltunk. Tehát most bajban vagyok, és lehet, hogy olyan dolgot kifogásolnék, amire rögtön az a válasz, hogy kérem, ez okafogyott, hiszen az új anyagban ez már nem így szerepel. De a közoktatáspolitikai tanács tagjai többszöri kérés ellenére is azt a választ kapták, hogy nem fogják újra megtárgyalni a közoktatáspolitikai tanáccsal a megváltoztatott, módosított, javított nemzeti alaptantervet.
Az, amit önök ismernek, illetve amiről most beszélgetünk, az mennyiben tér el a korábbiaktól? Én olvastam olyan véleményt, hogy sokkal konkrétabb. Persze ezt megint csak sokféleképpen lehet értelmezni. Lehet úgy is értelmezni, hogy megmondja, hogy mit lehet és mit nem. De úgy is lehet értelmezni, hogy egy egzaktabb sorvezetőt ad, mint a korábbi, amit önök, a pedagógusok szintén elég sokszor bíráltak, mert az a legutóbbi az egy ilyen nagyon szabad választott volt, így maga dönthette mindenki, hogy mit tanít. Tehát túl sokszínű volt, ez ugye a liberalizmus szellemében fogant, miközben az előtti, amivel még talán én is bajlottam az iskolába, az megint csak egy ilyen utasításos rendszeres volt, konkrétan megmondták, hogy mit lehet tanítani, és amentén kellett menni, és ha én egy másik iskolába kerültem, akkor nem volt az a fajta problémám, ami sok gyereknek volt korábbi időszakban, hogy egyszerűen más tanultak, és nem tudta, hogy hol van.
Igen, először arról kellene beszélni, hogy mi is ez a nemzeti alaptanterv, mert nagyon sok szó esik róla, de hogy ez mit jelent. A nemzeti alaptanterv azért készült, hogy az intézmények, akiknek eddig joga is, most is lesz joga arra, hogy a saját pedagógiai programját elkészítse, a saját helyi tantervét megkészítse, ezen belül. Tehát igen, mindig is a nemzeti alaptanterv azóta, amióta van, az egy sorvezető volt az intézmények számára.
Szerintem ez mindenkinek evidens.
Ez rendben van. Ez a mostani nemzeti alaptanterv azonban nem a pedagógusoknak készült. Ahhoz segítségül, hogy a helyi pedagógiai programjukat ennek alapján készítsék el, most a kerettanterv készítőknek készült, hiszen nem csak magát ezt a dokumentumot, hanem a köznevelésről szóló törvényt is nézni kell. Ebben pedig az van, és hogyha a kettőt összeolvassuk, hogy az intézményeknek a mozgástere az rendkívül csökken, hiszen csak 10% lehetőség van arra, hogy a központi kerettantervtől eltérjenek.
Én ezt nem érzem bajnak, megint csak azt mondom, mint szülő, bár már egyik gyerekem sem általános iskolás, azért nem, mert egy alapképzést gondolom, én megint csak azt mondom, tehát egy alapozó képzést, egyáltalán nem baj, hogyha valamennyi gyerek ugyanazon a kereten belül sajátítja el, és aztán, hogy ő majd az élete következő iskoláiba, a felsőbb iskoláiba, a középiskolába merre megy, arra ráér még majd eldönteni, de hisz a problémát, az alapproblémát az elmúlt években pontosan az okozta, hogy mindenki azt tanított kis túlzással, amit akart, amit jónak látott, majd bekerültek az egyetemre, és az első évben, nulladik évfolyamon alapdolgokat kellett tanítani. Tehát én nem érzek ebbe olyan nagy tragédiát.
Nem kell ezt természetesen tragédiának felfogni. Azt kell tudni, hogy a Nemzeti Alaptanterv iránymutatásai szerint 2000-ben az akkori Fidesz kormány és Oktatási Minisztérium az intézmények számára kerettanterveket dolgozott ki. És az intézmények jelentős része a mai napig ezekkel a kerettantervekkel dolgozik. Természetesen a saját helyi adottságait és a odajáró tanulóknak a szociális hátterét, családi körülményeit figyelembe véve, ott volt az a mozgástér, hogy módosíthattak rajta, és nagyobb szabadság volt abban, hogy a helyi igényeknek megfelelően tanítsanak. Sokak számára ez esetleg úgy tűnik, hogy ma a közoktatásban, és azért kell ez a nagyon rigorózus központi szabályozás, mert mindenki azt csinál, amit akar.
Hát úgy tűnik.
Ez tévedés.
Pedig nagyon
egyáltalán nem úgy csinál.
Nagyon nagy különbségek vannak két iskola között, két városban, vagy két településen lévő alapképzés, mondjuk.
És a gyerekek között nincs különbség?
De a gyerekeknek egyenlő esélyeket kell adni, de azt gondolom, hogy...
És attól lesznek a gyerekek azonos esélyűek, hogy minden gyerek 5. osztály október 18-án ugyanaz a napon magyar órán a János Vitéz fogja tanulni? Nem attól lesznek.
Azt gondolom attól, hogy a János Vitéz tanulja, és nem hagyják ki. Attól lesznek.
Nem attól lesz. Attól lesz, hogy a közoktatási intézmények a gyerekeknek az otthonról hozott... A család sok esetben segítő,
na,
vagy
visszahúzó,
hátrányos
helyzetbe kerül az a gyerek, aki egy X iskolába jár, és nem tudja ugyanazt elsajátítani, amit egy másik, aki egy olyan iskolába jár, ahol jobban tudnak haladni. De én azt
gondolom... vita azon van, ugye, hogy a gyerekeknek lexikális tudást kell adni, vagy a közoktatási intézményben természetesen bizonyos lexikális tudás mellett olyan készségeket és képességeket kell fejleszteni, hogy a gyerek képes legyen probléma megoldó feladatokat ellátni, képes legyen gondolkodni, képes legyen önállóan tanulni, tehát azokat a készségeket kell a gyerekeknél fejleszteni. Hozzáteszem, ehhez bizonyos ismeretekre, lexikális tudásra szükség van. De azért a Nemzeti Alaptanterv második átdolgozott része pontosan ezekre a kompetenciákra, ami ezeket a készségeket akarja, erre teszi a hangsúlyt. Hiszen egy Szabolcsból, egy kis faluból egy gyerek bekerül az általános iskolába, akkor lehet, hogy neki sokkal nagyobb hangsúlyt kell bizonyos szocializációra.
De azt tegyék meg az általános iskola első osztályába.
De lehet, hogy annak a gyereknek 8. osztályig folyamatosan végig segíteni kell ezt. Azért ugye nagyon-nagyon...
Én ebben nem hiszek, tehát én azt gondolom, ha valakinek 8 évig kell azt megtanítani, hogy hogyan tisztálkodjon, hogy hogyan viselkedjen, akkor hát nem tudom. De most mindenképpen megszakítom a beszélgetést, reklám következik, és utána folytatjuk.
Szolidaritás.hu A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este.
Reklám. Könyvakcióval várjuk a tavaszt. Húsvétig több száz szkolár gyerekkönyv, album, szépművészeti mű, 40-70% kedvezménnyel a Rádai utca 25-ben.
Ha máshol is akar látni dugót, nem csak Budapesten. Akkor jöjjön a Szent Orbán Erdei Wellness Hotelbe. www.szentorbán.hu
Programajánló.
A Gellértben mindig történik valami.
Pörgőritmusok és vérfezsítő dallamok ifjaknak és örökifjaknak az Old Boys-szal minden hónap első péntek este.
Fergeteges nyitóbuli április 6-án.
Étel, ital és akendról a csillagok alatt. Fantasztikus panorámával. Csak 6590 forintért.
Hallod? És ebben még egy ital is van. Induljunk a Gellértbe. Szóljatok a többieknek is.
Come on, baby, let's. Old Boys, április 6-án a Gellértben. www.gellértfesztivál.com.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Galú Istvánnéval, a pedagógusok szakszervezetének elnökével ülünk együtt itt a stúdióba, és a reklám előtt már itt egy komoly vitába kezdtünk a nemzeti alaptanterv miatt, de én azt gondolom, hogy lépjünk tovább, mert én biztos vagyok benne, hogy én nem fogom tudni megoldani ezt, nekem egy szülői szemléletem van, de végül is az első kérdésem az volt, és erre nem válaszolt, hogy a pénzügyi ismereteket gondolkodnak azon, hogy beleteszik már az általános iskolás.
Támogatható. Röviden ezt tudom rá mondani, teljesen természetes, hogy az iskola saját keretein belül a gyerekeket tanítsa.
Mert hogy én azt gondolom, hogy visszacsatolva ez a készségekhez és képességekhez alapvetően hozzátartozik.
Tanuljanak meg gazdálkodni, és a életkori sajátosságaiknak megfelelően. De azért még egy kicsit pedagógus szemmel azért egy pillanatra a nemzeti alaptantervre hagy kanyarodjak vissza. A nemzeti alaptantervben oktatás szervezeti kérdést is lehet rendezni, ezt a törvény nem zárja ki, ezért például nagyon fontos lenne tudnunk, és az alaptantervben nem kapunk rá választ, nem tudom, hogy az átdolgozottban kapunk-e, hogy mi lesz a régi alaptantervvel, mi lesz az új alaptantervvel.
Tehát, hogy lesz-e átmenet? Vagy, igen. Vagy hogy szeptemberektől már az újat kell.
Az új tantervnek a foglalkoztatásai, hatásairól nem tudunk semmit. Ugye itt a mindennapos testnevelésről van szó, az erkölcs tanóráról van szó, mint kötelezőről.
Mi a véleményük egyébként az erkölcstanról, mint új bevezetett óráról?
A pedagógiai munkában az elmúlt időszakban, akkor is, hogyha ezt ilyen hangsúlyosan nem emelték ki, a pedagógus mindig is neveli a gyereket, és mindig is figyelmezteti a jóra és a rosszra. Nem gondolom, hogy azzal, hogy ezt most heti egy órában kötelezővé tesszük, attól a gyerekek erkölcsi állapota javulni fog, hiszen ez egy nevelési folyamat. Nagyon egyszerű példát mondok, ha Pistike elveszi Katika radírját, akkor ott, abban a pillanatban arra a pedagógus reagál. Nem biztos, hogy most majd egy hetet kell várni arra, hogy majd az erkölcstan órán ezt szóba hozzuk. Egyébként nekünk az erkölcstannal, illetve a hit és erkölcstan órával azért más problémánk is van. Többek között ezért is Alkotmánybírósághoz fordult januárban a pedagógusok szakszervezete, mert a szülőt egy választás elé állítja, ha választania kell, hogy a gyereke erkölcstan órán vegyen részt, vagy hit és erkölcstan órán vegyen részt. Még a népszámláláskor sem kellett a választópolgárnak nyilatkozni arról, hogy milyen felekezethez
tartozik.
Nem
volt kötelező.
Nem volt kötelező válaszolni. Most azonban itt kötelezően a szülőnek választani kell, és a döntése után bizonyos következtetéseket lehet ebből levonni, ráadásul ez a gyerek dokumentumába is bekerül. Az már csak egy szervezési kérdés, hogy minden iskolában hogyan fogják tudni biztosítani, hogyha a szülőnek olyan igénye van, hogy ő a hit és erkölcstan órát mondjuk egy olyan felekezettől szeretné, amit például a parlament nem nyilvánított egyháznak.
Hát ez már messzire visz. Én viszont azt gondolom, hogy az, hogy erkölcstan lesz, hát én nagyon örülök neki, megmondom őszintén. Megint csak azt mondom, hogy én, mint aki a másik oldalon ül, mint szülő, pontosan látom a saját gyerekeimen, sőt az én generációmon is, amikor egyenesen tilos volt még templomba is járni, és titokba jártunk hittan oktatásra, mert megbélyegezték azt, aki mehetett, tehát az a ló másik oldala volt. Pontosan látom és érzem, hogy erkölcstant igenis szükségük van, hogy legalább a közelébe kerüljenek, és hogy majd eldönthessék, hogy akarják, vagy nem akarják, hogy eléri az inger küszöbüket, vagy nem, de én mondjuk, mint szülő, örülök ennek, de azt mondom, hogy menjünk
azért
tovább, mert elmegy az idő.
Azért azt ne vitassuk, hogy a szülő a felelős elsősorban a gyereke neveléséért. Ebben a közoktatási intézménynek és a pedagógusnak van feladata és van felelőssége is. De azt ne gondoljuk, hogy azért, mert egy héten egyszer lesz kötelező erkölcstanóra, vagy erkölcs és hittanóra, attól a dolog lényegesen változni fog.
Szerintem próbáljunk meg tovább lépni. Engem sokkal jobban érdekel, hogy mik a nemzetközi trendek jelenleg az oktatásban, mert ha jól tudom, akkor, és nem véletlenül kérdezem, nemzetközi konferencia volt.
Igen, március 14-én és 15-én rendezték meg New Yorkban a pedagógusok szakmai nemzetközi csúcstalálkozóját. Ennek a rendezvénynek a szervezője az Amerikai Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma, a Pedagógus Szakszervezetek Világszövetsége és az Amerikai Pedagógus Szakszervezet volt. 26 országot hívtak meg, Ausztráliától, Japánig, Kína, Európából az északi államok. Erre a csúcstalálkozóra kapott meghívást Magyarország is, mégpedig azért, mert az elmúlt években a PISA felmérés alapján Magyarországon egy javuló tendenciát mutattak a gyerekek. Ugye a PISA felmérésről azt kell tudni, hogy ez a nemzetközi tanulói teljesítménymérésnek a rövidítése.
De és akkor elindult végre itt a
elindult,
pozitív
igen,
irány.
Tehát azért ez visszautal arra, hogy igen. Azért itt a magyar közoktatásban olyan borzasztóan nagy bajok nincsenek, hogyha egy javuló tendenciát mutatunk. A tanácskozáson az országokat az oktatási miniszterek képviselték, és az adott ország pedagógus szakszervezete vagy szakszervezetei, így került oda a pedagógusok szakszervezete és a PDS is. Ennek a témája pedig a pedagógusok és az oktatási intézmény vezetőknek a képzése volt. Rendkívül nagy hangsúlyt tesznek a pedagógusok és a vezetőknek a képzésére, egyáltalán az oktatásra, mert a hozzászólók és a felvezetőjében az Amerikai Egyesült Államok oktatási minisztere mondta azt, hogy a minőségi közoktatás az alapja a minőségi társadalomnak. Ezen a tanácskozáson a trend általában is az volt, hogy az oktatás állami irányítói nagyon szorosan együttműködnek a pedagógus szakszervezetekkel.
Tehát, hogy nem konfliktusok vannak,
nem,
hanem
együttműködés. Nagyon komolyan figyelembe veszik, és azt mondja, hogy azok a fejlődő országok, ahol nagyon jó a pedagógus szakszervezetekkel az együttműködés, az mennyire eredményes. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az oktatással kapcsolatos változtatásokat, amikor megteszik, akkor figyelembe veszik a kutatások eredményeit, és az iskola használóinak a véleményét, a helyi közösségeknek az igényeit beépítik az oktatásba. Természetesen vannak olyan országok, ahol centralizált az oktatás, de a trend egyre inkább az, hogy decentralizálják az oktatást. Az önkormányzatoknak, a polgármestereknek nagy a felelőssége. És folyamatosan azt hangsúlyozták, hogy a pedagógusoknak és az intézményvezetőknek az autonómiája nagy. Mert ebben az autonómiával, ha helyesen élnek, de erre felkészítik őket, akkor fogják tudni azokat az igényeket kielégíteni is okosan, ügyesen, amit a odajáró gyerekek miatt szükséges.
Nálunk pedig pont ellenkező
a trend
irányba
ugye
megy
ellentétes.
A trend.
Gondolom, hogy ez azért kell mondani, hogy a pedagógus képzés, amire nagyon nagy hangsúlyt tesznek, hát az, hogy a pedagógusok mellé, pályakezdők mellé mentorokat állítanak, hogy a pályán lévő pedagógusoknak a továbbképzésére nagyon nagy pénzt költenek, például az Amerikai Egyesült Államok csak erre 3,2 milliárd dollárt fordít évente a pedagógusok továbbképzésére.
Pedig zárjában megjegyzem, ott mennyivel rosszabb színvonalú, kevesebb tudást ad az iskola, sokkal
azt
kevesebb
hiszük,
alap
de a
tudást
készségeket ad. És a képességeket azt lehet, hogy jobban fejleszti, mert három ilyen van, a gyakorlatiasság, amire nagy hangsúlyt tesznek, a probléma meg oldókészség és a gondolkodás.
Én azt szeretném kérni, hogy álljunk meg egy pillanatra, mert nagyon aktuális az, amit az előbb mondott, hogy mi pont a nemzetközi trendekkel ellentétes mozgásba kezdtünk itt ezen a fronton. Akkor beszéljünk az általános iskoláknak, ahogy szokták önök mondani, az államosításáról. Mi a helyzet most ezzel, és mire gondolnak, tehát milyen következményeket várnak ettől?
Január 1-től a megyei önkormányzatoknál lévő közoktatási intézményeket a kormányhivatalok vették át, darabszám 214-et. Ebben az évben történik a települési önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményeknek a felmérése és az átadása, hogy majd 2013. január 1-től a kormányhivatalokhoz, vagy a járási hivatalokhoz, vagy nem tudom, hogy kihez kerülnek majd ezek a települési intézmények. És ezt azért mondom, hogy nem tudom, hogy kihez, mert ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy elég kaotikus az állapot. Mert egyrészt a rendszer nincs kiépítve, másrészt, hogy végül is ezeknek az intézményeknek ki lesz a fenntartója, másrészt pedig nem látszik, hogy honnan fogják tudni ezt finanszírozni. A múlt héten, vagy az azelőtt héten jelent meg egy cikk a Népszabadságban, ahol arról írnak most már, hogy ehhez a köznevelési törvényt ugye módosítani kell, hogy az intézményeknek a működtetése az ott marad az önkormányzatoknál, tehát az intézménynek a közüzemi számláját.
Csak az ingatlan kerül át állami tulajdon?
Míg a tulajdonnal nem is foglalkoznak, hanem egyáltalán, hogy az intézmény kinyisson, hogy ott legyen fűtés.